Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség most és mind örökké. Amen. Szeretett testvérek, a mai alkalomra csak egy verset ragadtam ki ebből a 13 versszakból, a 10 szűz példázatából. Hallgassuk meg helyünkről felállva, hogy utána dicsőítve énekelhessünk az 5. verset. Késvén pedig a völegény mindannyian elszunnyadtak és elaludtak. Urunk, szentelj meg minket igazságoddal, a te igéd igazság. Testvérek, ma is hadd kezdjem egy kaptáció benevolenciével, vagyis hadd nyerjem meg a testvéreket, kedvezek, kedves ölegényre várok, mindenkit fölhatalmazok az alvásra. Mert ma az elszunnyadásról és az alvásról lesz szó, és ne gondoljuk, hogy ez valami rossz dolog, mert a 10 szűz ezért nem osztotta meg a balga szűzek is, meg az okosok is aludtak. Tehát Jézusnak nem célja most kipelerengézni, hogy persze, mert ti elaludtatok. Tudjuk, hogy az alvás veszédelmes dolog, főleg ha vezetnünk kell nem csak autót, hanem a családunkat, a hozzátartozóinkat, gyülekezetet és a környezetünket. Nem az irradiáció, az alvás választja ketté tehát a gyülekezetet a mai példázat tanítása szerint, hanem a tartalék olaj. Mai világunkban egyre kevesebben figyelnek a viselkedési szabályokra, bár ma meg kellett dicsérnem 6. fiúkat az általános evangélikus általános iskola folyosóján, mert egyszer értünk az ajtóhoz, üvegajtóhoz, ők kintről akartak bejönni, mi bentről akartunk kimenni Lacival, és mert én már készültem, hogy ugrok félre, nehogy föllökjenek, mert hozzászoktam ehhez. Nem, kinyitottak az ajtót, tessék parancsolni. Hát megdicsértem őket, hogy hanyadikosok vagytok, 6. No hát szenzációs, nagyon jól neveltek vagytok, tudjátok mi az illem szabály. Persze én is próbálkoztam még annak idején a Fassori gimnáziumban, amikor ott tanítottam hittant, akkor volt egy ilyen eset, hogy ők viszont föllöktek, belöktek engem teljesen, és akkor visszahívtam őket, és megmondtam, hogy hát most én, a tanár úrnak szólították minnyájunkat, akik hitoktatom, hogy a tanár úr most nektek ingyér és bérmentve lead egy órát, rövidítve persze, 5 perc elég lesz, hogy jól figyeljetek. Ha jönne a tanító, vagy nálad idősebb, vagy egy hölgy, egy lány, akkor nyisd ki az ajtót, és mondd meg, hogy parancsoljon, mert ez illik. Hát másnap reggel ugye jöttem az iskolába, azt veszem észre, hogy ott ácsorog a 2 gyerek, kitárják az ajtót, tessék parancsolni, tanár úr. Hát persze ők ezt lehet, hogy polgárpukkasztásból akarták csinálni. Jó hangosan mondták, hogy az egész utca forgalom majdnem megállt, hogy kiabáltak, hogy a tanár úr menjen be. De nem, szeretett testvérek, nem a 18 éves suhancokat kell tanítani, illetve szabályra, hanem a kisgyereket már. Ma fogok utalni egy olyan helyzetre, ahol hát neveletlenek voltunk, mint gyülekezet, de Szentedén is lejátszódott egy ilyen, majd akkor utalok rá, hogy már kiskorba kell rászoktatni, hogy van elsőbségadás kötelező, pirosnál megáll, még a kutyusokat is, retten sok a kutya Pesterzsébeten, és a kutyusokat is ott tanítják, hogy meg kell állni a kutyának, várni a zöld, mikor lesz zöld, és akkor mondja neki gazda, hogy most mehetünk. Nos, miért? Mert ezek a szabályok nem arra valók, hogy az embereket megakasszák, hanem hogy éljünk. Hogy élhető legyen a család, a gyülekezet, az ország. Szinte minden illemszabály, könyv, kiadás, gyűjtemény beszél arról, hogy illik egy rendezvényre késni vagy sem. Itt a vőlegény késik. Illik-e késni? Éppen a famíj püspök ma esélt egyszer el, hogy nagyon igyekezett valóban, mert egy ilyen arisztokrata családhoz kellett menni, és hát ott nagyon fontos volt, hogy hogyan jelenik meg, hogy van az akkója, a nyakkendő, hogy van. Én is vettem lilát, mint a Krisztián, hogy adventi színe legyen. Elég az, hogy Fabinyi is megy, és vett egy csokor virágot, azt is kell vinni, illik egy csokor virágot vinni a ház hőtagjának átadni köszönéskor. És megy be, és nagyon ott állt, hogy pontosan menjen, akkor csöngessen, amikor a világóra is azt mutatja, hogy most van este 6 óra mondjuk. Elég az hozzá, hogy bemegy, és nyújtja a virágcsokrot. Nagyon örült, hogy minden eddig flottul ment, minden bejött, minden szabályosan volt az élemszabály szerint. Akkor átadja, akkor látja, hogy lekonyul a sejen papír. Hát az útközben elveszítette belőle a rózsaszálat, vagy a nem tudom milyen világban. Csak a csomagot. Na, érhetnek bennünket bajok, testvérek, de valóban meg nem kell ilyen vaskalaposan, meg mereven ezekhez a dolgokhoz viszonyulni, de az alapzönge legyen meg, hogy nem kések. És van olyan is, hogy nem illik pontosan ott lenni így időre, amikor a toronyra is üti, ha illik egy picit, talán bizonyos helyzetek vannak, ezt leírják ezek az illemszabályok, hogy mikor kell egy picit, 5 percet azért illik késni. No, itt a vőlegény késik, de ez a késés valami nem illemszabályhoz kötött dolog. Esküvő, menyegző, lagzi. Nem tudom, Mandabokorban, Nyíregyházán, vagy a környéken, most újabb szokást fogok mondani, volt-e ilyen szokás, hogy ott direkt megváratták a vőlegényt. Nem a vőlegény váratta meg a mennyasszonyt, hanem fordítva. Nagy Tarcsán egyik háztól jött a menet, jöttek a mennyasszonyék, megálltak a templom ajtónál, vőfély fogta a mennyasszonyt karon, várták, onnan megérkezett a vőlegény, jött a lelkész, karon fogta fiatalokat, és az oltár elé vezette. És elkezdődött az esküvői szertartás. Aztán kijöttek, és mit csináltak? Mennyasszony hazament a saját házához, vőlegény elment a saját házához, mert kezdődött ez a Máté 25-ös játék, a szívszűz példázata. Csak érdekes, fordítva, mint történt minden. Egy kis elemózsia iszogatás után a vőlegényes ház fölkerekedett, elmentek a mennyasszonyos házhoz, hogy kikérjék a mennyasszonyt. Volt Mandabokoron ilyen? Mit énekeltek a kapuban? Ó, nem emlékszünk. Nyisd ki, babám, az ajtót. Csendesen meghallják. Ott állt a vőlegény, bezárták gondosan a kaput. Emlékszem egy olyan humoros esetre, hogy nem volt kapu. Ott egy létrát tartott két vőfély, vagy két kamasz, és nem engedték be. És háromszor el kellett énekelni, mire nagy kegyesen a mennyasszony kijött, mementek, nagy volt a mulatás, öröm, és így folytatódott ez a lakodalmas szertartás. Nem így volt az Úr Jézus korában, mintha olvassuk. Itt inkább fordítva volt, a vőlegény várt, a vőlegényre várt a mennyasszony, a vőlegény váratta meg esetleg a mennyasszony családját és a koszorús lányokat, a 10 szülőt. A Szentírás több helyen is beszél az érkező messiásról, a megváltóról, a Krisztusról, mint vőlegényről. Az emberiség, a választottak, a meghívottak pedig mi vagyunk a mennyasszony családja. Ez a kép, ez végig húzódik az Ószövetségen és az Újszövetségen. Tehát a korabeli lagzis játék szerint a mennyasszony várt a vőlegényre. Máig ez a kép van meg, mert Krisztus népe várja a visszaérkező urát, akinek az örökké valóságba távoztakor mondja a küldött, az angyal mit mond. Olvasom. Galileai férfiak, mit álltok nézve a mennybe? Ez a Jézus, akit felvitették tőletek a mennyben, aképpen jölen, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe. Hát erre várunk. A vőlegény Jézus, ez a kép, illusztráció, példa szerint, és mi vagyunk a mennyasszony családja. Hát így is olvastuk ezt a történetet, de most nézzük meg, hogy azóta, tehát csak Jézusra várunk már 2000 év óta. Ahogy szokták mondani, ilyen exkurzusként, egy ilyen zárójelbetettként, hadd mondjam, hogy te nem 2000 éve, én nem 2000 éve várok az Úr Jézusra. Van, aki ugye 70-en fölül már, mint a fiatal ember mondta nekem, a testvérem, úgy lepattant, lejtettem valamit a zsebkendőmet, kihúz egy alátétet, a zsebembe volt, úgy látszik. És úgy olyan pillanat lehajolt, mondom neki, hát igen, a fiatalok meg könnyű, aztán kiderül, hogy 5 évvel idősebb nálam. Na de elég az hozzá, hogy azóta várok, főleg amióta a konfirmáció, megismertem az Úr Jézust. Mindig vigyázunk arra, ne akarjuk magunkba forrasztani, gyömöszölni az egész 2000 évet. Éppen ezért neked akkor jön vissza a vőlegény, amikor a szíved utolsó dobban. Ha csak nem tartozol ahhoz a megérintett társadalomhoz, amit Pál apostol mondott, hogy némelyek elaludtak, de mi még élünk, amikor az Úr visszajön. Akkor jöttek a rosszindulatú és cinikus kollégák és teológusok, és mondták, hát Pál apostol szenil is volt. Miért? Hát azt mondta, hogy az ő idejében jön a Jézus Krisztus, hát már 2000 év óta nem jött meg. Ne. Szeretett testvérek, egy kép, amit az Úr Jézus is használ, meg a apostolok is használnak. Őrség. Nem tudom, ki volt itt katona közülünk, és volt-e őrségben. A katona reggel, az éjjeli őrség után nem veri földhöz káronkodva a puskáját, hogy a csuda enné meg, hát ott álltam, és nem azt hittem, hogy jön az ellenség, és nem jött. Az őrség az állandó készenlét. Nem arra kell gondolni, hogy jön-e vagy nem jön, nincs számítgatás. Erről már szó volt, szó meg még lesz is. Nincs számítgatás. Őrség azt jelenti, hogy készen vagyok. Méghozzá nem csak lámpással, hanem tartalékolajjal. Készen vagyok. És mondom, nincs olyan bolond katona vagy őr, őrségből levetkőző, lefegyverző katona, aki azon szitkozódik, hogy hát ilyen ostoba voltam, milyen balga vagyok, én most ott állok. Hát ez az a bizonyos cinikus emberek nem értik, mert még sose volt őr, ki kell volna állítani egy kicsi őrségre, hogy megtanulja, mi az készen lenni. Nos, evangelizációra vágyok és járok, és templomos hívő keresztjének, ti szunyadoztok és alusztok, hát én vagyok a hibás persze, nem baj, még egyszer mondom, nem baj, mert nem az a baj, hogy bobiskolunk, vagy belasszunk, hát az őr az nem aludhat, de nekünk mi csak koszorús lányok vagyunk, mi csak egy mennyegzőre várunk, nem baj, hogy elszunyadtunk. Nem az a baj, hogy mi történt. Nagyon fontos dolog az ember életében, hogy egyszer egy professzorhoz a diákja beállított, magánórát tartott, mindenki figyelt, és bejött egy ilyen arisztokrata gyerek, aki elkényeztetett volt minden, másnaposan késett, az óra felénél jött be. Utána feltűnően széttápászkodta a lábát, és nagyokat horkantva aludt. Már teljesen zavarta a diákokat, a hallgatókat ez a szemtelen magatartás, és már néztek a professzorra is, meg néztek erre a renniteskedő alvó emberre, hogy hát majd miért nem küldik ki, és a professzor megállt, és azt mondta, X barátunk késve jött, most alszik. Nem az a kérdés, hogy mi volt, hogy tegnap dorbézolt, hogy késve jött. Nem ez a kérdés. Az a kérdés, kedves hallgatóim, hogy mit fog csinálni? És mintha meghallotta volna ezt a kérdést ez a renitens diák, hallgató fölpattant és kiment, becsapta az ajtót. Ez az. Illik a kép. Ez az egész élet ilyen. Ilyen ajtóbecsapós, késős, horkolós. És ez a kérdés, hogy a mi életünkben ott van-e az a fajta hozzáállás, ami mondom, ami beletartozhat, hogy egy kicsit elbóbiskolok. De az a kérdés, amikor majd jön a kiáltó szó, akkor meggyullad a lámpám. És ez a kiáltó szó, most hadd mondjam egy kicsit, hadd terjesztjük ezt ki, talán egy olyan eset megdöbbentett, amit Krisztián testvére mondtál, hogy nem volt, aki hirdesse neki az evangéliumot. Hány ilyen tragédia van? Szeretett testvérek, megtértél, átérted az első szeretetet, nem baj, hogyha elszunnyadsz, viszont rendszeresen adakozol, Biblia olvasó programod is van, meg többfajta Bibliád van, mindenünk meg lehet, de az a kérdés, hogy van-e tartalékolaj? Megtisztítod a lámpást, olajat tettél bele, és a szövét neked, kanócát elkészítetted a meggyújtásra. Csak valami nem úgy van, valami nincs ott, aminek ott kell lenni. Elmondják ezekről a mécsesekről, hogy ezek olyan kis testű, kis tartályú mécsesek voltak. Mondom még egyszer, jegyezzétek meg nagyon ezt a szép károly is magyar szót, hogy szövétnek, szövétnek. Gyönyörű szó. Benne van a kis szövet a kanóc, belemártva az olajba. Édesapám annyira komolyan vette a Nagytacsai templomban a Biblia leírását a hétkarú mécses tartóról, a zsidók úgy mondják, hogy menorah. Erről a menorahról annyira fontosnak tartotta, hogy ő azt mondta, hogy az oltáron ott van a Biblia, itt is itt van. Nem csak az új szövetség van itt a mandabokori templomnak a oltárán, hanem az új ószövetség és az új szövetség együtt. És ő mondta, hát akkor ne csak a feszület legyen ott. Ő megcsináltatta egy művésszel a Golgotát, a Golgotára keresztet, és előtte pedig ott van a hétkorú mécses tartó. Pontos leírás szerint, hogy a Mózes könyvében le van írva, hogy mandulafából kell csinálni, mandulavilágok, aranygyűrűk, kehelyek, és mécses, vagyis szövétnek. Nem gyertyatartó volt. Nem ismerték a gyertyát még akkor. És ebben az volt a csodálatos, hogy ő azt mondta, hogy az oltáron rajta van az Ószövetség, új szövetség, nem zsidó templom ez, de itt van az Ószövetség, ott van a mécses tartó, és mögötte a feszület, az Úr Jézus. Elég az hozzá, hogy olyan mély tanítás volt ebben, hogy az Isten belehelyezi az életünkben az Ószövetséget, az új szövetséget, ezt a várakozást ezzel az égővel. És emlékszem, hogy sokat prédikált erről, hogy van-e készenlétünk igazán, ő is sokat kapott esketet. És akkor mondom ezt a fiataloknak, magunknak is, hogy emlékszel még a megtérésed alkalmára, az ígére, mely megszólított, hogy ragyogott az egész életed, milyen lelkesen beszéltél az egyetlen dologról az életedben, az örömödről, a hitedről, a vőlegényedről, áradoztál az első szereteted átéléséről, amikor megtértél a vőlegényedről. Alig vártad már az ima közösséget, ahol az első között imádkoztál, mert nem bírtad magadba folytani a hálaadás szavait. Azután teltek az évek, és jött a szunnyadás korszaka. Már csak kényszerből imádkoztam, már csak csend volt, nem volt ima témám, nem volt szó, hogy magamat illeszem inkább bele. Azután már más gyermek és az unokák rendezték be, azután a gyermekek, az unokák rendezték be az életemet. A lelki szunyokálással becsukódott a szemem, de közben talán kinyíltak a csipáim. Ugye bántó ez a kifejezés, kinyíltak a csipái. Ismerősen mond a bokon ez a kifejezés? Ez nem az, hogy nagyra nyitotta a szemét, hanem kinyíltak a csipái. Ez egy rossz indulatú. Ismerős ez a bántó kifejezés, de arra utal, hogy már én lettem a középpontba, és nem az Úr, aki a gyülekezetet adott nekem. Okos lettem, és furfangos. Talán többen ismerik itt közülünk a Jesus Christ Superstar 1970-es évek elején megjelent rock operát, ami egy passiójáték, Jézus szenvedése és halála. Modern zenével, szenzált, meg kell nézni, hitetlen emberek csinálták, de én annak idején írtam róla egy cikket az újságban, és ez volt a címe, hogy kibújik a szög a zsákból. Akármennyire hitetlen formában akartak hozzányúlni Jézushoz, előbb-utóbb fantasztikus evangéliumi módon kellett befejezniük ezt a filmet. Nem mondom el a filmet, ne féljetek, de az elejét csak. Ebben a rockoperában az egész rockoperát nem Lukácsra építették, vagy Máté, az hívő szép evangélistákra, hanem Júdásra, aki öngyilkos lett. Júdás ezzel kezdi, ezzel a szöveggel, my mind is clearer now, most már jobban, világosan látom a dolgokat. Ezzel kezdődik a szupersztár. Jézus, hát te ki vagy te? Mit áldoztál ez a visszatérő zene ott, és szöveg? És ez azt mondja, csalódtam Jézusban. Miért? Mert valami hiányzott. Valaki nem mondta meg Júdásnak sem, mint az itteniek, hogy ne dobd el az életedet. Mert ez a gondolkodás oda visz. Talán iskolába kellett olvasnunk Samuel Beckettnek a Godorra várva című írását, amitől híres lett ez a francia származású szerző, és jól tudjuk, hogy a Godot úgy van írva, Godot, ez a God, az Isten, a Got németül, ugye, God, Godot pedig Istenke. Nagyon sokat jelent ez az egészben, főleg ha belehézzük a darabba is, mert nekünk is gyermek született nékünk, nem egy felnőtt istenként jelent meg az Úr Jézus, de ez most messze vezet. Még fontosabb viszont az, hogy az egész cselekmény két felvonás nem áll másból, mint várják az istenként, de nem jön. És ma is nagy tömegeknek nem jön meg. Mert az istenke, ezt hirdettem 2023 adventjén itt, Mandabokorban is, nem Istenke akar jönni, maga a világ ura, a jó Isten akar jönni, Jézus Krisztus akar visszajönni, de nekünk kell elvinni ezt a hét az emberekhez. A gyermekemnek, a családomnak, hozzátartozóinknak. Szeret testvérek, ezért követelőző a tékozó fiú, nem várja meg az apja halálát, és már kéri az örökséget, hogy az a szomorú történet, amely nem messze tőlem történt, szolgálatom során egyik gyülekezetemben az apa agyvérzést kapott, élet-halál között volt. Ő mondta el nekem zokogva a következőt, a fiam bejött meglátogatni, nem is köszönt. Az első kérdése az volt, hogy hol a végrendelet? Mondta sírva, máig is él. Egyébként akkor lett beteg ez az ember, Krisztián, amikor te ide kerültél, mert éppen itt voltam akkoriban. Tehát most már egy, nem tudom, 11 néhány éve, vagy 20 éve. Tény az, hogy annyira sírt ez a férfi, meggyújt, ma is él. Hogy egyből ez a kérdés, hogy hol az örökség, hol a végrendelet. De mondok egy jót, az evangéliumban nyugodtan tölteheted ezt. Jézus Krisztusnak mond nagy csütörtök este, hol a végrendelet? És boldog leszel, mert az ő végrendelete kész. Ő a mennyországot hagyja rád. Ő az örökké valóságot hagyja rád. Mit tett a jobboldali lator? Rákérdezett a végrendeletre. Emlékezzél meg rólam, amikor visszajött a te országodban. Tessék, még ma velem leszel a paradicsomban. Itt a végrendelet. Igen. Lehet szunnyadni, de rá kell ébrednünk arra, hogy ő nem késik az ígérettel, mint 2 Péter 3.9-ben olvassuk, nem késik az Úr az ígérettel, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr értünk, nem akarná, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. A YouTube-ra föltettem most egy beszélgetést volt Ősagárdi lelkésszel, aki súlyos betegem jött Magyarországra Erdélyből, és Szolgatőke Sándornak hívták egyébként, nagyon komoly hívő ember volt, és én magam is, amikor készítettem vele ezt a fölvételt, tehát potyogtak a könnyeim a kamera mögött, de elmondta, hogy a falu kocsmárosa, aki én időmben, amikor ott voltam még akkor is, utódom volt egyébként Ősagárdon ez a férfi, a falu kocsmárosa egy nagyon cudar ember volt. És csak gúnyolódott mindenem, meg neki nem, és kórházba került halálos betegsége, csak senki nem mondta meg neki, hogy figyelj, te meg fogsz halni hamarosan. És gúnytűzött belőlük, mindig elmentek kórházba meglátogatni őt, feleségével ez a lelkész, és olyan gúnytűzött belőlük, hogy ott hahotáztak a betegek, minden, hogy a papból mit csinál meg az Istenből ez a András. És az történt, hogy utoljára megpróbálkoztak. Uram, többet nem megyünk, de menjünk még el egyszer. Megálltak Vác szélén a kis autójukkal, ott imádkoztak, hogy Urunk segíts, hogy elbírjuk viselni ezt a gyalázatot, ami vár ránk. De meg kell mondanunk az Andrásnak, hogy elé kell állnia. Elét kell állni. És az történt, hogy fölmentek, és valahogy szóba került, igen, ilyen komoly, igen, András, ilyen komoly. Kimondták a szót. És az András ott tért meg. Hazaszaladtak Ősagárdra az úrvacsora készletért, és az egész korterem, az ápolók ott voltak könnyezve, orvosok. Ez a kemény férfi ott mondta el a megtérését, és két nap múlva meghalt. Igen. Van-e, aki ezt a hosszú tűrést kihasználja? Mert Isten hosszú tűrő volt Andrással, de valakinek ezt a hosszú tűrést ki kellett használni. Szolgatők és Sándorok, ő is a mennyben van már, Isten áldja meg az emlékét. Szeretett testvérek, a megváltás mennyegzőn a vőlegény nem játékosságból, hanem irgalomból és kegyelemből késik. Még egyszer, a megváltás mennyegzőn, a vőlegény nem játékosságból, nem is valami forgalmi dugó miatt, hanem azért késik, mert irgalmas és kegyelmes. Nem tesz szemrehányás, mint ahogy Mária szemrehányást tett Jézusnak, hogy ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem. Emlékszünk ki Lázár feltámasztására. Nem az ő késlekedése miatt került nehéz helyzetbe, mert az igazi nagy kísértés, de azt mondja Pál apostol 1 Korintus 10:13-ban, nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok, de hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint sem elszenvedhetitek, sőt a kísértéssel egyetemben a kiverekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Vége felé közeledünk, a szunnyadás az alvás idején még egyszer át lehetett volna gondolni, van elég olajom? Az igazi művészet az, hogy komolyan vesszük a kellékeket, nem csak a hajtincsemet, meg a ruhámat, hanem van elég olajom? Egy pilóta mondta el, hogy ő rajongásig szereti a repülőgépet mindig, amit vezet, és ezért tudja elviselni azt, hogy vagy 60 pontot kell ellenőrizni, hogy ez a kapcsoló. Láttatok már ilyet, ott olvassák föl maguknak, az egyik a segédpilóta olvassa, a másik nézi, mutatja, vagy fordítva. Mert életről van szó, mert egyet kihagynak, és tragédia van. Csak egyet hagynak. Az Úrnak célja van a késéssel, és ez a késés ugyanakkor nagy kísértés. Az Úrnak célja van minden ismétlődő kísértéssel, és ezzel fejezem be Péter apostol esetével. Péter apostol hősködő volt, de ugyanúgy, hadd mondjam most így, szunyált. Hol? A Getsemáné kertben. Jézus háromszor is visszamegy oda hozzájuk, és aludva találta őket. És egyszer aztán megmondja nekik, harmadszorra fölébreszti őket, hogy ébredjenek föl, keljetek föl, mert nem a vőlegény érkezik, vőlegényén vagy. Nem ő érkezik, hanem azok, akik a vőlegényt meg akarják ölni. Péterben még van ennyi olaj, hogy föllángol és lecsapja Málkusnak, az egyik, egyik papi szolgának a fülét. Aztán János bejáratos volt a főpap udvarába. Péter ott imádkozott, hogy vigyél be engem is. Miért akart oda menni Péter testvérek? Azt mondja az evangélium, hogy Péter is bement a főpap udvarába, hogy lássa a végét. Pontosan így írja, hogy lássa a végét. Kinek a végét? Jézus végét. Péterben benne volt, hogy itt vége mindennek. Hát hadd lássa még utoljára, hogy hogy kínozzák és hogy ölik meg Jézust. Az az érdekes ugyanakkor, hogy ez az egész hozzáállás vitte őt arra, ami történt. Jézusnak már előtte mondta, hogy én kész vagyok veled, ha mindenki meg is botránkozik benned, én soha nem hagylak el téged. Emlékeztek erre a fogadkozásra? Ez az egyház feje, ez a Péter, ez az egyház feje. És mit mond neki Jézus? Mielőtt háromszor megszólal a kakas, vagy mielőtt megszólal a kakas, te háromszor megtagadsz engem. Ne. Kimennek, Péter alszik egy kicsit, megint alszik, aztán fölébresztik, levágja Málkus fülét, aztán bekunyárálja magát a főpap udvarába. És azt gondolnánk, és itt van a most olyan nehéz dolog lesz, amit elmagyarázok, azt gondolnánk, hogy ez a Jézusi három, hogy te háromszor meg fogsz szagadni engem, ez egy ilyen jogi, rábizonyítási dolog. Még egyszer, az, hogy Jézus azt mondja, hogy te háromszor meg fogsz tagadni engem, az azért van, hogy Jézus nem azt mondja, hogy jaj, nem jól hallottuk, mit is mondtál, azt mondtad, hogy nem ismered, nem rosszul hallottuk, nem, háromszor kimondtad, hogy nem ismerem. És akkor Jézus már nyerekben van meg, az igazságszolgáltatás, igen Péter, három, nem egyszer, háromszor tagadtad meg. Ne, felejtsük el ezt, nem erről van szó. Egyébként a Biblia igazolja, olvassátok el, hogy Jézus, amikor találkozik, ha feltámadott Jézus Péterrel, mit mond neki? Beszél-e arról, hogy megtagadtál, nem szól? Nem. Mert ez nem a megtagadásra volt. Miről van ma szó? Arról van szó, hogy késik a vőlegény irgalomból és kegyelemből. Péternek irgalomból volt három találkozása szolgáló lányokkal, akik azt mondták, hogy te is vele voltál. Péter hallgat, ott sunyít a tűz mellett, ahol ijesztők lesznek az arcok, mert alsó világítás az megijeszti az embert, nagyjá teszi az orrüreget, meg a szemüreget, ott a tűznél, és akkor egy lány azt mondja, hogy te is vele voltál. Ne törjünk pálcát, te mit mondtál volna Péter helyett ilyen helyzetben? Hát látja, hogy verik Jézust, és halálra fogják ítélni. Hát menti a menthetőt. Nem is ismerem azt az embert. Jó, de még van két kegyelem. Pedig lehet, hogy ez, nem tudjuk, mi lett ezzel a szolgáló leánnyal, de lehet, hogy ennek nagyon fontos lett volna, hogy odáll Péter, és azt mondja, hogy igen, és térj meg te is, mert ő a világ megváltója, akit ti most itt vertek. Nem tett bizonyságot, Péter, és ez a baja. És ez volt a kegyelem, hogy jó, hát először reflexzerűen megtagadtál. De amikor másodszor is mondja nekem valaki, hogy te is vele voltál, hát akkor nem kattam be, hogy hát álljunk, hát Jézus mondta, és akkor fölébred benne, fölébred, nem szunnyad tovább, és nem balgán, hanem okosan, azt mondja, hogy igen, én is vele vagyok, hozzá tartozom, az előbb beijedtem és megtagadtam, de most mondom, kijavítom, vele vagyok, én is vele vagyok, és ő az Isten fia. És ugyanez történt harmadszor is. Péternek volt három késleltetése, volt három irgalmas, nekiszögezett kérdés. Azért három, hogy az első reflexzerű után a második és a harmadiknál már megvallja. Ezért Jézus az evangélium végén nem azt mondja neki, hogy Péter, Péter, hát mit hősködtél? Nem, szó sincs erről. tudjátok, mi van végén? Pétert megbízza a mennyei vőfélyjárás szolgálatával. Még egyszer mondom. Pétert megbízza a mennyei vőfélyjárás. Ezt én találtam ki ezt a szót a misszió helyett. És azt mondja, szeretsz engem. Mert ha szeretsz, akkor van elég olajad. Akkor nem csak kimentél egy esküvőre, ahol te lehetsz a koszorús lány, meg szépen föl vagy öltözve, meg világít a mécses, aki szeret, az föltöltekezik. Szeretlek. Akkor menj, legeltes, akkor missziózál, akkor legyél hívogató a mennyegzőre. Igen, Péternek nem az éjféli kiáltás szólalt meg, hanem a hajnali kakas. Micsoda ellentét? Éjféli kiáltás, holnap lesz róla szó, és hajnali kakas. Ez a kegyelem. Ez késlelteti még ma is, hogy az Isten nem rombolja szét ezt a istenkáromló vadvilágot. Meg engem is, aki ilyen utálatos ember vagyok. Meg mindnyájunkat. Mert nem akarja, hogy elkárhozzunk. Befejezem, neki van még alkalma Péternek három jézusi kérdést válaszolni. Mindegyikre az, hogy tudod, hogy szeretlek. És akkor megkapja a missziói parancsot, legeltesd a nyájamat, eredj, hívj, gyűjts, végezd a mennyei vőfélyjárás munkáját. Tegyük testvérek, boldogok leszünk. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, megköszönjük neked, hogy a mi életünkben is, a mi tagadásunk és szunyokálásunk és minden alkalmatlanságunk ellenére még nem az éjféli kiáltás hangzik, hanem a hajnali kakas. Mert te késlekedsz. Már hajnal van. És fontosabb lesz ez a hajnal, az a hajnal, amikor nem a kakas szól, hanem az angyal szól, hogy miért keresitek a holtak közt az élőt. Kérünk, hogy erre készülve, ezen lelkesedve, amikor te rákérdezel, hogy szeretsz-e engem, ne csak válaszoljuk, hanem vigyük a hírt a mennyegzőről.